visage de Negatano.
6 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Idén is meghirdeti a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Visszaáll a korábbi működési rendre a jégkármérséklő rendszer. A jövő városát tervezték a miskolci technikumi diákok. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Idén a meglévő szociális nyilvántartások alapján határozták meg azok körét, akik megkapják a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Jövőre azonban már rászorultsági elven kapnak majd segítséget a családok, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, az első 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár. A második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Idén is meghirdeti a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A karitatív szervezet célja az, hogy az iskolakezdés anyagi terhei alatt roskadozó, rászoruló családoknak segítséget nyújtson. Mivel egyetlen gyermek beiskolázása akár 60 000 forintba is kerülhet, legalább 1858 diákot támogatnának. Augusztus 10-ig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, valamint író- és rajzeszközöket az irodáikban. A program emellett támogatható online pénzadománnyal, banki átutalással, vagy a 1358-as adományvonalon keresztül is. Augusztus második felében ráadásul több nagyváros áruházában is szerveznek majd személyes gyűjtéseket a szervezet önkéntesei. Végveszélybe kerültek a hátrányos helyzetű gyermekek nemzetiségi táborai, figyelmeztet Kolompár Orbán. A Magyarországi Cigányok Fórumának elnöke közölte. A hazai hagyományőrző és kulturális táborok azért vannak kritikus helyzetben, mert a szakminisztérium a mai napig nem utalta ki a pályázatokon elnyert összegeket. Mivel a nyertes civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok nem rendelkeznek milliós tőketartalékkal, a nyári szezon közepén tömegesen kénytelenek lemondani a szállásokat, az étkeztetést és az utazásokat. Kolompár Orbán hangsúlyozta, hogy az új kormányzati struktúraváltás és a bürokrácia nem lehet mentség a csúszásra. Az MCF ezért felszólítja a kormányt, hogy a legkiszolgáltatottabbak védelmében rendeljen el soron kívüli kifizetést. Kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását a kormány. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, erre az energetikához kapcsolódó uniós források és a megújuló energiatermelés növelésének elősegítéséhez van szükség. Az egyik legfontosabb változás, hogy 130 méterről 199 méterre emelkedik a szélerőművek legnagyobb engedélyezett magassága. Eközben az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam között tisztább energiarendszerek fejlesztésére a modernizációs alapból. Magyarország ebből az összegből 552 millió eurót kap. Visszaáll a korábbi működési rendre a jégkármérséklő rendszer, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a szaktárca döntött arról, hogy biztosítja a hálózat teljes finanszírozását. A pénzügyi bizonytalanságok miatt az elmúlt egy hónapban a generátorokat csak a legmagasabb kockázatú esetekben indították be. A most megítélt forrásoknak köszönhetően a rendszer újra a megszokott, teljes kapacitással képes óvni a hazai termőföldeket. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a folyamatos üzemmód elengedhetetlen a nyári viharok okozta mezőgazdasági károk csökkentéséhez. A gazdák így a szezon hátralévő részében ismét maximális védelemre számíthatnak a hirtelen lecsapó jégesőkkel szemben. A Miskolci Egyetem 2 műszaki karának végzősei vették át okleveleiket az intézmény ünnepségén. A tavaszi fél évben a műszaki föld- és környezettudományi karon, valamint az anyag- és vegyészmérnöki karon összesen közel 100 hallgató diplomázott le. A friss diplomások nevében Stadler János vegyészmérnök búcsúzott, felidézve az egyetemi évek vizsgáit és a közös kitartást. Mucsi Gábor dékán beszédében kiemelte, a bányászat, a kohászat és a vegyészet ma már a zöld átállás és a fenntarthatóság kulcsterületei. Horváth Zita rektor emlékeztetett, hogy ez a két kar képviseli az egyetem történetének legmélyebb és legfontosabb gyökereit. Az ünnepi eseményt a Bartók Béla zeneművészeti kar Fuvola triójának Vivaldi előadása, valamint a mérnöki fogadalomtétel tette teljessé. A jövő városát tervezték a miskolci technikumi diákok. A Miskolci Szakképzési Centrum szervezésében valósult meg a Jövő Városa projekt alapú nyári tábor, amelynek keretében 9. évfolyamos technikumi tanulók dolgoztak együtt. A tábor központi feladata egy elhagyott iparterület, a DAM területének újragondolása volt. A diákoknak olyan modern várost kellett tervezniük, amely egyszerre fenntartható, technológiailag fejlett, gazdaságilag életképes és a lakók számára vonzó életteret biztosít. Kis Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja számol be a részletekről.
Ezek a gyerekek hétfőn úgy érkeztek ide, hogy még igazából nem annyira ismerték egymást, mert 4 iskolából jött 16 diák, akik vegyes csoportokba kerültek, úgy kezdtek el dolgozni, hétfőn kaptak egy feladatot, és ugye pont azt szeretnénk nekik megtanítani, hogy az élet is arról szól, hogy nem tantárgyakat kell visszamondani, hanem feladatokat megoldani, és ennek a hétnek a feladata, ugye Miskolc egy olyan súlyos problémája, a DAM területének a rehabilitációja, ami azért lássuk be a felnőtteken is kifogott, hiszen évtizedek óta így áll már, és ezek a gyerekek most rengeteg ötletet hoztak arra, hogy mit lehetne ezzel kezdeni. Én azt gondolom, hogy látszik, hogy rengeteg kreativitás van bennük, már értenek a technológiához is, mert nagyon szép fotókat, videókat, honlapot, sok mindent csináltak erre, és ma be tudták bizonyítani azt, hogy ezt így be is tudják mutatni, és így egy ilyen versennyel zárult így a mai napon, ahol a csapatok között eredményt kellett hirdetni. Ugye 4 tagú zsűriben itt üdvözölhettük a város főépítészét is, tehát hiteles szakemberek is voltak, akik ismerik a problémát. Úgyhogy összességében ez egy nagyon jó hangulatú zárónapja volt ennek az egyhetes tábornak.
Közös értékek mentén kötött stratégiai partnerséget a Miskolci Nemzeti Színház és a Miskolc Autó. A megállapodás értelmében az Észak-Kelet-Magyarországi Autókereskedő Hálózat szponzorként támogatja a teátrumot, cserébe a kulturális intézmény kiemelt kommunikációs és marketing felületeket biztosít a vállalat számára. A felek célja, hogy a minőséget és a megbízhatóságot ötvözve közösen járuljanak hozzá a régió fejlődéséhez. A jövőben az együttműködést exkluzív ügyfélprogrammal és közös eseményekkel tervezik tovább erősíteni. Sikeresen lezárult az Italos Karton Egyesülés és a Mirehu Nonprofit Kft. Miskolci szemléletformáló kampányának első szakasza. A projekt célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét az italos kartoncsomagolások helyes és hatékony szelektív gyűjtésére. A korábbi vizsgálatok szerint ugyanis a teljes és üdítős dobozok jelentős része még mindig a vegyes hulladékba kerül. Az elmúlt hónapokban iskolai foglalkozásokkal, kistelepülésekkel és gyűjtési versenyekkel több ezer diákot és szülőt értek el. Tóczántai József Miskolc polgármestere kiemelte, a fenntarthatóbb jövőhöz a fiatalok környezettudatos szemléletformálása a kulcs. Feljelentést tett a Borsod-Abaúj-Zemplén-Vár megyei rendőrfőkapitányságon hűtlen kezelés gyanúja miatt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető pénteki Facebook bejegyzése szerint az ismeretlen tettes elleni lépést a Vár megyei központi kórház és a MedCenter Kft. Közötti ügyben feltárt körülmények alapozták meg. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben a közpénznek védelme, a betegek érdeke és az intézmények felelős működése nem lehet alkutárgya. Álláspontja szerint az ügyben olyan döntések és mulasztások történhettek, amelyek a kórháznak jelentős vagyoni hátrányt okozhattak. Hozzátette, hogy a büntetőjogi felelősség megalapítása a hatóságok és a bíróság feladata, de miniszterként kötelessége megtenni a jogi lépéseket, ha súlyos visszásság gyanúja merül fel. A második legmelegebb június volt az idei, ráadásul extrém hőhullámmal kísérve, közölte a Hungaromet ZRT. Az elemzés szerint az országos középhőmérséklet 22,5 fok volt, ami közel 3 fokkal haladja meg az átlagot. Az Alföld középső tájain 1901 óta nem mértek ilyen forróságot. Az ideinél melegebb június csak 2019-ben volt hazánkban. A hőséget jól mutatja, hogy Széchenyben 42 fokkal megdőlt az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is. Június 29-én a napi középhőmérséklet országos átlaga meghaladta a 30 fokot, amire a múlt század eleje óta nem volt példa. A rendkívüli forróság mellett a csapadék tekintetében is egy rendkívül száraz, aszályos hónapon vagyunk túl. A lehullott csapadék országos átlaga alig ért el a 40 mm-t, ami 45%-kal maradt el a szokásostól. A középső országrészben volt a legnagyobb a szárazság, itt többfelé még a 20 mm-t sem érte el a havi összeg. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régiókrónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régiókrónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját július 5-én vasárnap, a mikrofonnál Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, ebben az órában a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunkat hallhatják elsőként, 6 óra 30 perckor rövid hírekkel várjuk Önöket, majd pedig Opauszki Péter kajakost ismerhetik meg. Hegedűs Márk beszélget majd vele. Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok!
Oh,
csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Kis Juhászné Barta Katalin vagyok, a Szabolcsbálkai Református Egyházközség lelkipásztora. Isten igéjét a Timóteushoz írt első levél, 3. rész 14. versétől olvasom a 16. versig. 1 Timóteus 3, 14-16. Ezeket pedig abban a reményben írom neked, hogy hamarosan eljutok hozzád. Ha pedig késnék, ezekből tudd meg, hogyan kell szolgálnod az Isten házában, amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és erős alapja. Valóban nagy a kegyesség titka, aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a népek között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. Pál apostol hamarosan megérkezik Efézusba Timóteushoz, és átveszi a gyülekezet irányítását. Addig viszont a fiatal munkatársnak kell helyt állni, bölcsen és hűségesen. Mivel Pál utazása elhúzódott, így megszületett a Timóteushoz írt levél. A köztes időszakra elküldte az utasításokat. Más páli levelek is hasonló módon keletkeztek, amelyek mind a mi tanulságunkra irattak meg, apostoli tekintéllyel, ami azt jelenti, hogy Istentől ihlettek. Nincsenek véletlenek. Bár az apostol az utazásban akadályoztatva volt emberileg, de Istennek az volt a terve, hogy mindezek a levelek leírattassanak és bekerüljenek az új szövetségbe. Ezek a szent iratok Isten szava hozzánk. A 300-as évek zsinatai, több zsinat is megerősítették az új szövetség 27 könyvét, amely bekerült a Szentírásba. A 300-as évek végén egy zsinaton végül a teljes Szentírás, Ó és Új Szövetség mind a 66 könyvét jóvá hagyták és véglegesítették. Mindezek generációkon át fennmaradtak az egyház épülésére. Ha nem lettek volna leírva és csak szóban hangzottak volna el, akkor ma az egyház térkép nélküli utazó és kormány nélküli hajó lenne. Így azonban előttünk áll Istennek élő beszéde, és tudjuk magunkat mihez tartani. Látjuk, hogy az anyaszent egyház Krisztus teste, mi pedig annak tagjai vagyunk. De milyen is az egyház természete, mi az Isten háza, mit ért ez alatt az apostol? Bennünket, akiket Isten lelke hitáltal újjászült Isten családjainak tagjaivá lettünk. Te köztünk vagy már? Hozzánk tartozol? Isten a mi atyánká lett, mi pedig hívő társaink, egymásnak testvéreivé lettünk. Kik lehetnek az Isten háza népe? Isten gyermekei lehetnek kortól, nemtől, fajtól és kultúrától függetlenül mindenki, aki hisz, és aki hiszi, hogy Jézus meghalt a bűneiért. Miután hitáltal befogadjuk az életünkbe Jézust, nagy változás történik bennünk. A gonosz hatalmából átkerültünk Jézus Krisztus hatalmába. Persze ezután sem leszünk büntelenek. Tapasztaljuk is, hogy a bűn megkísért, de mégis megkezdődik életünkben a megszentelődés, amelyet a Szentlélek és a Szentírás tanítása által véghez visz bennünk az Isten. Éppen ezért, mint hívő keresztény testvéreknek támogatnunk kell egymást. Türelmesnek kell lennünk, valamit szeretnünk és elhordoznunk kell egymást. Egy férfi eladta nagy házát, amihez tartozott egy nagy udvar. De volt az új tulajdonos felé egy kérése. Van ebben a lakásban egy belső kamra. Kérlek, engedd meg nekem, hogy egy szöget verjek a falba. Az a szög, hadd legyen az enyém. Az új tulajdonos kicsit furcsának találta a kérést, de beleegyezett. Amikor lezajlott az adásvétel, elkezdte rendbe tenni a házat. Először a házat újította fel szobáról szobára, helyiségről helyiségre. majd a külsőt is részletekbe menően tatarozta. Aztán a kerítés és az udvar parkosítása is igazán szépre sikerült. Eljött az a pont, hogy most már élvezni kell a gyönyörű ház kényelmét. Éppen pihent, amikor valaki csengetett. Kiment, kinyitotta az ajtót, és meglepődve látta, hogy a régi tulajdonos az. Nemigen beszéltek, nem is volt rá lehetőség, mert a régi tulajdonos otthon érezve magát egyenesen a ház felé ment. Csupán ennyit mondott. Tudod, abban a belső kamrában, az a szög, az enyém. Azzal elindult, nyitotta az ajtót, az egyiket a másik után, mint aki otthon van. Végül eljutott a belső kamrához, levette a kabátját, a kalapját, és a szögre akasztotta. Azután fogta magát, és elment. Az új tulajdonos lelki világa felkavarodott. Mi akar ez lenni? És attól kezdve a belső nyugalma megtört. Eltelt egy kis idő, és újra csengettek. A régi tulajdonos volt az. Tudod, abban a belső kamrában az a szög az enyém. Azzal most is elindult, nyitotta az ajtót, az egyiket, a másikat, mint aki otthon van. Leakasztotta a szögről a kabátot, a kalapot, és felvette, és elment. Az új tulajdonos lelki békéje összetört. Nyugalmát nyugtalanság váltotta fel. Egy illetéktelen visszatér, amikor gondolja, és mindent összezavar. Ilyen a bűn is, ilyen a gonosz. Életünket Krisztus kezébe tesszük, megtérünk, leborulunk keresztje előtt, mély hálával fogadjuk a bűnbocsánatot, a kegyelmet, de életünk kísértés alatt marad. Régi kedvenc bűneink megkísértenek, vagy éppen új bűnök kerítenek hatalmukba. Paráznaság, kétértelmű beszéd, harag, bosszú, szenvedélyek, mint alkohol, dohányzás, kábítószer, falánkság, lustaság, vagy éppen nyerészkedés és ezekhez hasonló sötét dolgok. Tévtanítások, idegen vallások tanításai. A gonosz nem nyugszik, ezerféleképpen támad. De van egy biztos menedékünk, az egyház ura Jézus Krisztus. Legyőzte kereszt halálával a sátánt, és feltámadásának erejével, szent lelkével megújít. Van szószólunk az atyánál, ha vétkezünk. Az igaz Jézus Krisztus, biztos segítség. Hozzámenjünk ma is, hogy életünk újra megújuljon. Krisztussal együtt van győzelem. Örökkévaló atyánk, áldunk téged, hogy megkerestél. Lelkünkre beszéltél és átvittél szerelmes fiad országába. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy kereszt haláloddal legyőzted a bűn, a sátán, a kárhozat minden erejét. Nem feledkezel meg rólunk. Ma is kérünk, adj nekünk erős hitet, mert csak benned bízunk. Fáradtságunkban erősíts, betegségeinkben gyógyíts, bűnös szívünket tisztítsd meg. Szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg az alkalmatlan, rosszindulatú emberektől. Add a te türelmedet, segítségedet, hogy veled együtt győzzünk a mai napon és életünk minden napján. Taníts szeretni téged és embertársainkat. Segíts, hogy az anyaszent egyházadnak hűséges tagjai legyünk, itt a földön, és egykor az örökké valóságban. Hallgass meg, atyánk, Jézus Krisztusért. Ámen.
Igéi gondolatokat hallottak a református bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
Elkészült az Európa Rádió telefonos alkalmazása, így műsoraink még egyszerűbben elérhetőek mindenki számára. Élőben hallgathat minket a vonaton, a boltban, vagy otthon, főzés közben. Ráadásul, ha Tiszán inneni és tiszántúli református egyházkerület híreit, kiadványait is egy helyen megtalálja. Értesüljön azonnal a legfrissebb történésekről, és olvassa el rendszeresen a napi ige magyarázatokat. Keressen minket a Google Play áruházban, vagy az App Store-ban. Európa Rádió, a református értékadó, mostantól a telefonunkon is.
hírek az Európa Rádióban.
A híreket Kecskés Ákostól hallják, köszöntöm Önöket! Végveszélybe kerültek a hátrányos helyzetű gyermekek nemzetiségi táborai, figyelmeztet Kolompár Orbán. A Magyarországi Cigányok Fórumának elnöke közölte. A hazai hagyományőrző és kulturális táborok azért vannak kritikus helyzetben, mert a szakminisztérium a mai napig nem utalta ki a pályázatokon elnyert összegeket. Mivel a nyertes civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok nem rendelkeznek milliós tőketartalékkal, a nyári szezon közepén tömegesen kénytelenek lemondani a szállásokat, az étkeztetést és az utazásokat. Kolompár Orbán hangsúlyozta, hogy az új kormányzati struktúraváltás és a bürokrácia nem lehet mentség a csúszásra. Az MCF ezért felszólítja a kormányt, hogy a legkiszolgáltatottabbak védelmében rendeljen el soron kívüli kifizetést. Kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását a kormány. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, erre az energetikához kapcsolódó uniós források és a megújuló energiatermelés növelésének elősegítéséhez van szükség. Az egyik legfontosabb változás, hogy 130 méterről 199 méterre emelkedik a szélerőművek legnagyobb engedélyezett magassága. Eközben az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam között tisztább energiarendszerek fejlesztésére a modernizációs alapból. Magyarország ebből az összegből 552 millió eurót kap. Elkezdődött a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonatból álló flottájának gyártása. A járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba. A közlekedési miniszter közölte, az óránként 160 km-es sebességre képes 5 részes motorvonatok a Sopron-Budapest és a Szombathely-Budapest vonalokon közlekednek majd. Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a debreceni Szemkorp vállalat területén a tűzvédelmi hatóság. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal közölte, az ellenőrzések során több élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető szabálytalanságot találtak, a hibás berendezések miatt pedig 3 millió forintos bírságot is kiszabtak a cégre. Még a korábbi környezetvédelmi tiltás csak a gyártást érintette, a mostani határozat már a teljes leállást jelenti. A debreceni önkormányzat közleményében nem kívánatosnak nevezte a gyárat, és a város elhagyására szólította fel a céget. Megszűnik a gazdasági miniszter jogköre, hogy kijelölje az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínét. A kormány erre vonatkozó törvényjavaslatot nyújt be. Eközben független szakértők bevonásával indít átfogó vizsgálatot a debreceni Szemkorp Hungary Kft. Az általa okozott környezetszennyezés ügyében. A kínai akkumulátoripari vállalatot az élő környezetért felelős miniszter felszólította, hogy hozza helyre az általa okozott károkat, majd távozzon Debrecenből. A második legmelegebb június volt az idei, ráadásul extrém hőhullámmal kísérve, közölte a Hungaromet Zrt. Az elemzés szerint az országos középhőmérséklet 22,5 fok volt, ami közel 3 fokkal haladja meg az átlagot. Az Alföld középső tájain 1901 óta nem mértek ilyen forróságot. Az ideinél melegebb június csak 2019-ben volt hazánkban. A hőséget jól mutatja, hogy Széchenyben 42 fokkal megdőlt az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is. Június 29-én a napi középhőmérséklet országos átlaga meghaladta a 30 fokot, amire a múlt század eleje óta nem volt példa. A rendkívüli forróság mellett a csapadék tekintetében is egy rendkívül száraz, aszályos hónapon vagyunk túl. A lehullott csapadék országos átlaga alig érte el a 40 mm-t, ami 45%-kal maradt el a szokásostól. A középső országrészben volt a legnagyobb a szárasság, itt többfelé még a 20 mm-t sem érte el a havi összeg. Elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth Díjas színművész, 83 éves korában érte a halál. A Jászai Mari Díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Indultam volna azonnal, ha nem kecsegtem haszonnal. Még két sör, így azonban lett egy kevés kespét. A jó cél az nem hiányzott, megváltottuk a világot. Nem esett célt, pont kilátott, azt hittem belefér. Eskü nem én voltam, hanem a körülmények véget lettem. Én az áldozat, velem a rossz indulat végzett. Primos Akoti, ugye az nem vallana rám, mondtam már milyen csinos vagy ma, papám. Szánalmas, tudom szánalmas, amit csinálok, de egy szánalmas hibát csak-csak kiváltok ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalommal. Hát szállj meg most két ölelő karoddal.
Szóval az van, hogy ő
nem láttam, nem írta ki, vagy az aksi már nem bírta ki. Igen, mondtad, hogy majd hívja, mint végzel, de hát tudod, addig nem volt térerő, utána meg a fényevő. Alieneknek érkező seregen nekem futott. Eskü nem én voltam, hanem a körülmények véget vettem. Én az áldozat, velem a rossz indulat végzett. Kimosakodni, ugye az nem vallana rám, mondtam már, milyen csinos vagy ma, papám. Szánalmas, tudom szánalmas, amit csinálok, de egy szánalmas hibát csak-csak kiváltott ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalommal. Hát szállj meg most két ölelő karoddal. Szánalmas, igen, szánalmas, amit csinálunk, de egy szánalmas hibát csak-csak kiváltunk ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalunkkal. Hát szálljunk meg egymást ölelő karunkkal.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, egy olimpiai arany reménye lebegett Opavuszki Péter előtt, miközben legyőzte a leukémiát és kikerült a kórházból. Az akkor 12 éves fiatalember felépült, ám minden igyekezete ellenére az átütő sportsikerek elmaradtak. Fájó döntést kellett hoznia, az olimpiai aranyat mégsem engedi el. Reméli, hogy valamilyen formában még eljut az ötkarikás álomig. Ismerjék meg Opavuszki Péter kajakos történetét, aki azt mondja, a Magyar Református Szeretetszolgálat Nyilasmisi ösztöndíj programján keresztül kapott lendületet ahhoz, hogy elérjen oda, ahol ma tart. Hegedűs Márk riportja.
Mi az első emléked a kajakozásról, még mielőtt te beültél az első kajakba?
Édesapám Zentán, Vajdaságban kapott egy állás lehetőséget. Ez édesanyámnak a szülővárosa, ő vajdasági magyar, onnan származik, és édesanyám szülővárosába kapott apa egy állás lehetőséget egy biogáz üzemben, úgyhogy kiköltöztünk Zentára, és ott folyik a Tisza. És a nagypapám nagyon szeretett horgászni, úgyhogy engem is megfertőzött ezzel a szeretettel, és csomószor jártam le vele a Tiszára horgászni, ahol edzettek a kajakosok. Kiderült, hogy a unokatesóim kajakoznak. Egyszer lementem velük a Tiszára, így tábort üzezni, szalonnát sütni, csónakázni, és mi csónakkal mentünk, de az unokatesóim kajakkal jöttek. És beleültem a kajakba, hogy kipróbáljam, és úgy egész ügyesnek éreztem magam benne, ők is, akinek már volt tapasztalata, ő is azt mondta, hogy hú, hát ez tök jó, nem borultál be elsőre, hogyha beül valaki, az általában rögtön beborul. És benn voltam a Tisza közepén, és egyszer csak jött egy motorcsónak a unokatesóm, hogy mentse a hajót, már ugrott a vízbe, és én így teljesen ösztönösen, nem tudtam, hogy ezt kell csinálni, hogyha hullámok jönnek, teljesen ösztönösen letettem a lapátot magam mellé, és így letámasztottam vele a vízre. És így mindenki tök meglepődve nézte, hogy hát honnan tudom, hogy ezt kell csinálni, amikor jönnek a hullámok, de nem tudtam, ez így ösztönösen jött, és azt mondták, hogy lenne értelme beiratkoznom kajakedzésre. Úgyhogy ez nekem így a legelső emlékem, élményem, tapasztalatom a kajakozással, és azóta is igazából ez a víz szeretet határozza meg igazából az egész életemet.
Milyen út vezetett akkor a zentai Tiszapartról addig, hogy profi legyél a kajakozásban? Tehát ott kezdted el Zentán, ott akiket addig néztél a horgászat közben, megkerestél egy edzőt, család, és akkor elkezdted ott?
Igen, Zentán is töltöttem úgy a eddigi fiatalságom meghatározó részét. Ott nőttem fel 6 éves koromtól egészen 20 éves koromig. Ott jártam ki az általános iskolát, a gimnáziumot. 11 éven keresztül ott is kajakoztam. Egy nagyon-nagyon jó edzőm volt kint, akivel eddig a 11 évig egy nagyon-nagyon jó együttműködésünk volt. Ő is sokat segített a betegségem alatt, úgy mellettem állt ő is mindig. Viszont ez a 11 év után így azt éreztem, hogy egy kicsit így megültem, megrekedtem a fejlődésben, és azt éreztem, hogy valami új ingerre van szükségem, valami másra ahhoz, hogy tovább tudjak lépni egy kicsikét úgymond a gödörből, és majd fogunk beszélni róla. Kucsera Gábor, megismerhettem a Magyar Református Alapítvány ösztöndíj programja keretein belül, és így beszélgettem vele, hogy szerinte mi lenne a következő megfelelő lépés annak érdekében, hogy én tovább tudjak fejlődni, és akkor arra jutottunk, hogy valami új inger, új környezet, új edző, új csapat, ahol van egy kicsike versenydrukk is, vagyis egy erősebb megfelelési vágy, arra jutottunk, hogy akkor Szeged közel van, nagyon-nagyon jó az egyesület, nagyon jó szakmai munka folyik, nagyon jók az edzők, akkor Szeged. És akkor segített abban, hogy át tudjak ide jönni, és itt igazából tárt karokkal fogadtak. Úgyhogy igazából így kerültem én Szegedre. A másik meg, hogy Szeged egy nagyon kedves helyet foglal el a szívemben, ugyanis itt a betegségem alatt itt Szegeden kezeltek, így gyógyultam meg. Szeged mindig egy ilyen kedves hely lesz az életemben, és most már itt is lakom életvitelszerűen, így kerültem én ide.
Akkor ugorjunk vissza a Kucsera Gábor említéséhez. Ugye mondtad, hogy ez a Magyar Református Szeretett Szolgálat ösztöndíján keresztül jött ez a lehetőség, hogy te vele beszélj. Tehát ő volt a mentorod tulajdonképpen a Nyilasmisi ösztöndíj program keretében?
Igen, ő volt az egyik mentorom.
Hogyan illeszkedtél be? Hány éve történt meg ez a költözés? Azt is mondd el, Léci. És akkor mesélj erről, hogy mi változott? Meghozta ezt az inspirációt, amire vártál? A fejlődéshez, azt az új szikrát, tüzet, ez a váltás?
3 éve történt ez a váltás, és ahogy elkezdtem edzeni az új csapattal, rögtön így mindenki barátként fogadott és tekintett rám. Együtt róttuk a kilométereket, együtt kapcsolódtunk ki, és igazából, mivel szerintem én ezt annak tudom be, hogy ugyanazt a sportot űzzük évek óta, olyan érzés volt, mintha így évek óta ismernénk is egymást. Ezen kívül az egyesület vezetés is a lehetőséget látta bennem, az edzőm is, az új edzőm is a lehetőséget látta bennem, úgyhogy igazából így tényleg teljesen, azt mondom, hogy teljesen simán ment. Én most az elmúlt szezonban éreztem azt, hogy így elértem azt a plafont, amire a lehetőségeim hez mérten, gondolok a testi adottságokra, mentális adottságokra elértem, úgyhogy most nem olyan régen, egy fél éve volt megint egy váltás az életembe, amiről egyébként még így, aki eddig sportolóként ismert, nem is tud. Szeptember óta edző vagyok a Szegedi Vízisport Egyesületben, 7 és 11 éves kor közötti gyerkőcökkel foglalkozom, úgyhogy igazából ezen a téren is látták bennem a lehetőséget a itteni edzők és vezetők, mert amikor átjöttem, akkor mondtam, hogy saját sportkarrierem után szeretnék fiatalokkal foglalkozni, és szeretnék a sportban maradni. Úgyhogy most megint történt egy kis váltás így az életemben. Ez is nehéz volt, mert azt a célt tűztem ki magamnak a intenzív osztályon fekve, hogy én olimpiai bajnok szeretnék lenni, mert azt, amit tanultam a kórházba, szeretném valamibe átültetni. És úgy gondoltam, hogy én innen most kiszabadulok, és az olimpiáig nem állok meg. Úgy gondolom, hogy ez a nagyon magas célkitűzés, ez kellett ahhoz, hogy az elmúlt 10 évben törtetően tudjak előre haladni, és lépésről lépésre tényleg mindent, amit szeretnék megvalósítani, és keresni a lehetőségeket. Viszont tényleg most már azt éreztem, hogy így, amit tudtam, így a testi adottságaimból és hátrányaimból, amiket így a kórházban szereztem, azt elértem, és hogy most már inkább szeretném a sok tapasztalatot, amit összegyűjtöttem, azt átadni nagy ambíciókkal rendelkező fiataloknak, és még mindig álmom és vágyam és célom az olimpia, csak most már nem én szeretnék felállni a dobogóra, hanem azt szeretném, hogyha valakit hozzá tudnék segíteni ahhoz, hogy felálljon a dobogóra.
Itt is gördített az élet elég akadályt, amin aztán átmentél. Mi történt veled? Mikor derült ki rólad? Hogy derült ki rólad, hogy leukémiád van? Beszéljük ezt át, hogy gyúltál meg, de kezdjük azzal, hogy akkor ez így, emlékszel erre a pillanatra, hogy valamilyen rosszul lét volt ez, vagy milyen, mi okozta azt, hogy egyetlen egy vizsgálat következett, ami ezt kimutatta?
Ez 2015-ben történt, szóval már egészen régen, viszont az emlékek azok még elevenek bennem nagyon. Egy májusi kajakversenyen éreztem azt, hogy nem érzem olyan jó magam, gyengédnek érzem magam, lázas vagyok, de nem gondoltam semmi extrának, ilyen influenza-szerű tünetek voltak. De úgy elhúzódott, és nem is ment jól az a verseny ebből adódóan. Utána való héten suliba is még mindig ezt a nagyon levertséget, lázat, szédülést éreztem, úgyhogy elmentünk egy vérvételre, és nagyon kimagaslóan rosszak voltak az értékek, úgyhogy ott zentán beküldtek minket a kórházba, de azt mondták, hogy majd adnak pár szurit, helyreállnak az értékek, aztán mehetek haza. És akkor így zentán a kórházban töltöttem egy pár napot, ahol mentek a folyamatos vérvételek, vizsgálatok, és nem akart javulni, sőt, úgy egyre rosszabb volt minden. És akkor mondták, hogy vagy levisznek mentővel Újvidékre, ahol profibb az orvosi ellátás, hogy kivizsgáljanak, vagy pedig dönthetnek a szülők arról, hogy hova szeretnének továbbvinni, és akkor anya áthozott ide Szegedre, először is lesz itt az orvos, hogy ilyen értékekkel mentőbe kellett volna szállítani a gyerkőcöt, de utána megmondta neki, hogy igazából én is ezt csináltam volna, kedves anyuka, úgyhogy jól csinálta, amit csinált. Itt, hál' Istennek, rögtön egy nagyon-nagyon profi doktornő kezei közé kerültem. Egyből mondta itt a vérvétel alapján, hogy hát ez valószínű, hogy leukémia, de várjuk meg a csontvelő mintavétel eredményét, és akkor, de nyilván rögtön mondták, hogy akkor innen már sehova. Felköltöztem a gyermekklinika onkológia osztályára, és akkor megvolt az első csontvelő mintavétel, az nem sikerült, úgyhogy ezt meg kellett csinálni még egyszer, és akkor egyszer csak szaladt be a doktornő, hogy most gyorsan elkezdjük a kezelést, utána majd elmondom, hogy mi van, mert nagyon sürgős. Így anyával egymásra néztünk, és sejtettük, hogy nagy a baj, és akkor elkezdtük rögtön a kemoterápiát, és közben elmondták, hogy ez leukémia, daganatos betegség, és hogy kemoterápia fog kelleni ahhoz, hogy meg tudjak gyógyulni. És akkor nyilván így arcú csapott minket ez a hír, mondták, hogy a kemoterápia, és hogy attól kihullik a hajam. Ettől értettem meg ott valójában, hogy hát általában akinek kihullik a haja a kezeléstől, az nagyon beteg. És akkor én most nagyon beteg vagyok, húha, akkor kicsit így eltörött a mécses, de hál' Istennek ez így gyorsan átfordult abba, hogy hát jó, akkor most nagyon beteg vagyok, ez a feladat, ezt meg kell csinálni, és aztán vissza kell térni a normális életbe. És hál' Istennek utána 8 hónapot voltam itt a gyermekklinikán, és hál' Istennek mind a 8 hónapot így ez a felfogás kísérte végig, hogy ez egy megoldandó feladat, nem egy probléma, nem egy halálos betegségként tekintettem rá közben az, de hogy tényleg egy megoldandó feladatként tekintettem rá én is, meg az egész családom.
Tulajdonképpen a beszélgetésünk apropója az a Református Szeretett Szolgálat. Már említetted Kucsera Gábort, aki tulajdonképpen nagy segítséget adott neked azzal, hogy adott egy ötletet, hogy merre kellene elindulni, ezt elmesélted, de ezen túl még mire emlékszel a 1+3 évből ebből a mentorprogramból, hogy mit adott ez neked, apróságot, nagyobb dolgot?
A Nyilas Misi ösztöndíjjal, akkor az első egy évben az még csak egy ilyen pénzügyi támogatást jelentett, és utána alakult meg ez a 3 éves ösztöndíj és mentor programjuk, aminek szerintem rögtön az első turnusába jelentkeztem, és ez alatt ismerhettem meg a Kucsera Gábort, egyébként szerintem a teljes túlzok, de a Református Alapítványnak a dolgozóit, és a karrier tanácsadómat, a Mayer Danit. Abba segítettek nekem a legtöbbet, hogy kicsikét úgy terelgettek az utamon, de legfőképpen motiválni tudtak. És hatalmas boostot adott az a mindennapi edzéseimhez, és úgy alapvetően az előrelépéseimhez az, hogy bármikor beszélgethettem egyet a mondjuk a Kucsival. És program lejárta után is, egyébként a mai napig tartjuk a kapcsolatot, és jóba vagyunk, és visszatért ő is a kajaksporthoz, úgyhogy most már a versenypályákon is találkozunk. Úgyhogy ez így ebbe tett hozzá sokat az életemhez a mentorprogram révén. Maga a Református Alapítvány, meg egy kicsit így azt érzem, hogy elindította az utamon, egy ilyen kezdő löketet adott hozzá, hogy eljussak oda, ahol most tartok, hiszen nagyon sokan gondolták azt, hogy egy ilyen betegség után nem feltétlen lehet sikerekkel visszatérni a sporthoz. A Magyar Református Alapítvány nem gondolt ilyet, ő az ösztöndíj programmal úgymond teljes bálszélességgel mellém állt, mögém állt.
Csak hogy időben ezt értsük, amikor ez az 1+3 év volt, meg a te betegséged az átfedésben van? Vagy ez előtte volt, utána volt, erre emlékszel-e, hogy ez hogy volt?
A betegségem után egy két-három évvel találkoztam így először az alapítvánnyal és az ösztöndíj programjával.
Utolsó kérdés, ami lehetett volna akár az első is, de talán így jobban értjük majd a válaszodat. Mit jelent neked a kajakozás?
Szabadságot, szeretetet, és így talán az egész életutam legmeghatározóbb tényezője.
Ami még kísért téged tovább.
Így van. Mert attól függetlenül, hogy nem lettem olimpiai bajnok, nem tudom másba elképzelni az életemet, mint a kajakkenuban. Azért könnyű nekem erről a sztoriról beszélni egyébként, mert azt érzem, hogy nem véletlenül kaptam ezt a dolgot a hátizsákomba, és azt érzem, hogy nekem ezzel feladatom van, úgyhogy bármikor bárkinek nagyon szívesen elmesélem a velem történteket, meg az én hozzáállásomat ehhez a dologhoz, meg akár az élethez is, mert azt érzem, hogyha akár csak egy embert is tudok ezzel motiválni, akkor már megéri nekem erről beszélni. Amíg kórházban voltam, addig egész sokszor jelentek meg már meggyógyult fiatalok az osztályon, és úgy jöttek be egy kicsikét motiválni a sorstársakat, és ez a dolog annyit segített nekem, és annyit motivált, amíg ott benn voltam, hogy úgy döntöttem, hogy ezt szeretném én is csinálni, és anyával kitaláltuk, hogy akkor csináljuk azt, hogy minden évben, karácsonykor bemegyünk az osztályra, és az éppen bent fekvő kis betegeknek viszünk be egy kis kedves ajándékot, kis csokit játékot, aminek tudnak örülni, és nem is igazából az ajándék a lényeg, hanem az, hogy a gyerkőcök is, meg a szülők is tudnak olyas valakivel találkozni, aki volt az ő helyzetükbe, volt beteg, és már meggyógyult, túl van rajta, és ugyanolyan teljes életet él, mint hogyha semmi sem történt volna, és ez nagyon-nagyon sokat tud segíteni a éppen ott bent lévőknek, hogy ilyet látnak.
Kedves hallgatóink, Opauszki Péter edzővel Hegedűs Márk beszélgetett az előző percekben.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 óra, következnek a hírek itt az Európa Rádióban.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.